hogy ott volt a spanyol nagyköv, nem tudom ki, Spanyolországból ott volt az autónak egy nagyon fontos embere, és tőlünk 3 vagy 4 méterre ült le a tolmáccsal. És elkezdtük a felolvasást, és a következőt hallottam. És oldalra néztem, de semmit, csak folytatták, és nekünk onnan úgy tűnt a fények meg minden miatt, hogy ők így jól érzik magukat. Igen. És folytattam, és csak megálltam, és azt mondtam, jó, hát akkor megvárjuk, amíg a hölgy és az úr befejezik a történetet. És mondták, hogy hát ő a spanyol nagykövet, és ja, hogy tessék csak beszél. Így végül is vicces lett, de ott komolyan fel voltam áborodva, hogy mit képzelnek, hogy így 2 méterre tőlünk elkezdenek beszélgetni.
Ez a Neppermentes Övezet, a Dustfelt Autó podcastje, ahol vendégeinkkel benézünk a motorház tető alá, hogy a használt autóvásárlás minél nyugodtabb és kockázatmentesebb élmény lehessen. Ülj be mellénk!
A Neppermentes Övezet mai adásának vendége Nagy Sándor színművész, a Cupra márka nagykövete. Ha tetszett ez az adás, akkor iratkozz fel ránk YouTube-on vagy bárhol, ahol a podcastjeidet hallgatod. Szia Sándor!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit szeretettel!
Rengeteg beszélgetést, podcastet végighallgattam felőled, és ilyenkor mindig azzal kezdik, hogy felolvassák a Wikipédia oldalát vonatkozó részét, hogy akkor mikor születtél és hány díjad van, de hogy engem sokkal jobban érdekelne, mert ez a házi feladat nálam is megvan, hogy te hogyan mutatnád be magadat? Tehát azok közül a díjak közül, amiket megkaptál, azok az eredmények, azok a színdarabok, vagy bármi, ami az elmúlt 45 évben felhalmozódott mögötted, mi az, amit kiemelnél, hogy ez vagyok én így 45 év után?
Hú, azért nagyon nehéz kérdés ez, mert nem nagyon szoktam a díjakkal foglalkozni, tehát hogy így nem a díjak alapján definiálom magam, vagy alapvetően nem is szoktam magam definiálni, tehát hogy most azért fogtál meg ezzel a kérdéssel, mert nem... Én egy nagyon egyszerű ember vagyok egyébként, tehát én szerintem én, hogyha nem színész vagyok, akkor én most egy kertészkedésből jövök, és otthon a faleveleket, a maradékot még összeszedtem, meg leráztam a fáról, meg ilyesmi.
Ezt mesélted, hogy te szereted csinálni, hogy esetleg marad még benned craft, nálunk van még egy 800 négyzetméter, úgyhogy szívesen és szeretettel várom.
Azért én csak 350, úgyhogy... De tényleg szeretem, meg kikapcsol, meg jó levegő, meg nem tudom. Szóval alapvetően a díjak tekintetében nyilván nagyon nagy dolog volt, amikor legelőször, amíg Isten nyugtassa, Lampi Lajos fölhívott a Musknak a akkori elnöke, és mondta, hogy megítélt nekem a szakmai díjat, és a Sós Imre díjat, ez a fiatal 30 év alatti pályakezdőknek a díja, és hogy ezt a szakmai ítélte oda a Hegedűs Dégézától kezdve nagyon sokan, és azt hiszem, hogy producereket próbáltunk, vagy játszottunk épp a Madách Színházban, és nagyon-nagyon boldog voltam, hogy kaptam egy szakmai elismerést. És nyilván a Jászai díj is egy csodálatos dolog volt. Ugye azt mindig beszokta árnyékolni, az, hogy ez most politikai, vagy nem politikai, vagy nem tudom, igyekszem ezzel nem foglalkozni. Ami a Jászai díj mellett a legnagyobb díj volt, az, hogy rengeteg kommentet és üzenetet kaptam utána, és képzeld el, hogy sehol nem kaptam negatív kommentet. Tehát sehol nem írta senki azt, hogy mit képzel, ez a kis senkiház, mit, be a izének a izéje, érted? Tehát amit úgy azért szoktak, egyet-kettőt azért mindenki megkap, és képzeld, hogy egyetlen egy negatív kommentet nem kaptam ezzel kapcsolatban, úgyhogy nem is tudom, hogy az, ugye az alapvetően egy állami kitüntetés, de szóval igazából az a cunami, amit utána kaptam, az még nagyobb ajándék volt az emberektől.
Igen, ezt mondtad valahol, hogy a színésznek ilyen beépített hát velejárója az, hogy nagyon vágyik az elismerésre, és hogy amikor megkapja a díjat, az egy dolog, de amikor érkezik ilyen kis 300-400 apró impulzus, az talán még jobban is esik, mint maga a díj.
Igen. Igen, hát szerintem az igazi díj az tényleg az volt, hogy vagy mondjuk a játékszínben egy óriási dolog volt, hogy a Hernádi Judittal együtt játszom a Rémrendes vendég című darabban, és azt hiszem egymás után 3-szor mi lettünk a nézők által megszavazva a legjobb férfi és legjobb női főszereplő. Tulajdonképpen majdnem 3 éven keresztül, 1 év kihagyás a Covid miatt, azt hiszem. És viccesen le is tiltottak minket erről a szavazásról, azt mondta a Júci, hogy Móci, ez most már kínos. És hogy most már jövőre nem indulhatunk. Úgyhogy a néző és ezek is, na ezek is vannak rakva otthon nekem, hogy a játékszín nézők által megszavazott történet, mert igazából az igazi elismerés az előadás közben a nevetés, a taps, a sírás, a, nem tudom, a reakció, és a nézőknek a szavazata az a legnagyobb.
De milyen érdekes, hogy ahogy mondtam, minden beszélgetés azzal kezdődik, hogy elhangzik, hogy Jászai, mert ő Sugó és Csiga, és nem tudom micsoda, hogy igen, miközben igen. Pedig te azt mondod, hogy nem a díjaid miatt definiálod magadat, tehát szerintem nem volt baj, hogy így kezdtük, és csináljunk egy ilyen állapotjelentést, mert ugye a tavalyi évnek a veled kapcsolatos egyik fontos híre volt, hogy nagyon sok idő után eljöttél a Madácsból.
Így van.
És most itt 2025 végén mi a legkönnyebb és a leggyorsabb találkozási pont veled?
A játékszín, aminek a tagja vagyok én már második éve, és ez egy nagyon nagyszerű találkozás. Én 10x éve játszom már a játékszínben, és Bank Tamás az igazgató meghívott, hogy legyek a társulatnak a tagja. Alapvetően kevesen vagyunk tagok, és nyilván ez alapvetően az egyeztetésről szól főleg, hogy én most a játékszín élvez elsőbséget az életemben, és én ezt nagyon szeretem egyébként, és az összes többi színház, a Veresed Színház, az Orfeumtól megkezdve, Kecskemét, mindenki nagyon jó fejmódjára alkalmazkodott ehhez a változáshoz, mert azért gondolj bele, hogy nehéz, játszunk egy darabot, nem tudom, 8 éve, a Pletykafészket is nem tudom mióta játszuk a Veresed Színházzal, és szó nélkül belementek abba, hogy akkor innentől kezdve nem ők az elsők, hanem a játékszín, és ezért nagyon hálás is vagyok mindenkinek. És nagyon szeretem a játékszín, nagyon szeretek ott lenni, tényleg családias a hangulat, és nagyon szeretem az ottani előadásokat, hála Istennek nem játszom olyan darabokban, amiket nem szeretek, tehát nem kell fogvicsorgokba bemenni este 7-kor semmelyik színházba, és a játékszínben meg pláne nem. És tulajdonképpen tényleg most azt mondhatom, hogy mind erkölcsileg, mind szakmailag, és mind anyagilag is meg vagyok becsülve ebben a színházban.
Neked volt igazából fontos, hogy legyen egy ilyen, nem tudom, stabil, egy ilyen horgony ebben az ügyben, vagy igazából az életedet is megkönnyíti az, hogy van egy ilyen első választó, hogy ki az, aki leköti az estédet elsőként?
Soha nem voltam tag sehol. Régen a Madách Színházban sem voltunk tagok, ott is darab szerződésen voltunk, csak azért volt egy kemény, erős magja akkor a színháznak, főleg akkor a zenész színháznak, mert ugye akkor lett a Madách Színház zenész színház, és én is főleg zenei vonalon mozogtam, vagy műzikelekben mozogtam inkább, aztán átnyargaltam a prózára. Igazából a Tamással ez egy közös megegyezés volt, hogy leültünk, és azt mondta, hogy mi lenne, sokkal könnyebb lenne mind a kettőnknek, talán mindenféle szempontból, és igaza lett, és pont most voltam nála így a jövő évről beszélgetni, már a 2025-6-os évről beszélni, vagy a 26-27-es évről beszélni, és kérdezte, hogy folytatjuk-e tovább, és mondtam, hogy boldogan.
Hogyan zajlik? Nekem nagyon nagy mániám a produktivitás, meg hogy hogyan lehet több vasat a tűzben tartani, és szerintem kevés olyan szakma van Magyarországon, ahol ennél több labdát kell, vagy több tányért kell a levegőben tartani, vagy zsonglőr, vagy kínai artista igen. Irányból érkezünk, mint egy színésznek. Tehát hogyan kell elképzelni neked a havi programodnak a kialakulását? Először akkor leülsz a játékszínnel egyeztetni, és utána akkor kvázi a naptárad megnyílik mindenki más felé, vagy ez hogyan szokott lenni?
Hát ugye itt az van, hogy a színházaknál van egy sorrend, tehát alapvetően a játékszín az első, és onnantól kezdve meg mondom már, hogy melyik színház a második, harmadik, stb. Negyedik. És tulajdonképpen ők ott a titkárok beszélik meg egymás között. Tehát, hogyha jól tudom, akkor havi egyszer vagy kétszer a titkárok az összes színházi titkár Budapesten összeül, vagy online, vagy személyesen, és átbeszélik, hogy melyik színész kinél hol. Mert ugye még ott is, ahol társulat van, még ott is vannak, például, hogy az Orfeumban együtt játszom az Elek Ferivel, aki egyébként katonás, és ő szerződött tag, de őt is elengedték egy-két produkcióra kintre, és akkor így a titkárok összeülnek, tehát tulajdonképpen a fejünk fölött dől ez el. Nyilván, hogyha az embernek van valami igénye, például ha én azt mondom, hogy karácsonykor nem szeretnék játszani, akkor azt mondjuk figyelemben veszi a színház. Vagy
és akkor ezt neked ilyenkor a játékszínbe kell leadni a karácsonyt, és akkor ő továbbítja
alapvetően
mindenki
igen.
felé,
alapvetően
hogy
igen.
nálunk nem játszik, de nálatok se fog.
Valami ilyesmi, igen. De ami nagyon fontos, azt minden színházzal közlöm én is alapvetően.
Fogunk még arról beszélni, hogy te azért... Azt nem mondanám, hogy nem vagy ösztönös ember, de hogy inkább azt mondanám, hogy én nagyon átgondoltan, és nagyon sokszor szóba hozod a beszélgetésekben a spiritualitást, mint kifejezés, szóval, hogy tudatosan próbálod meg élni az életedet, meg szerintem a szakmát is valamennyire szereted, ha rend van, ezt is nagyon sokszor elmondod, hogy hogyan alakul ki például az a darabszám, amit szívesen és azzal a kedvel, és főleg minőségben le tudsz adni egy este, mert ugye értelemszerűen minél több este vagy, annál több pénzt lehet keresni, szóval az egésznek van egy ilyen kicsit ilyen mókuskerék jellege is, tehát hogy mi az a szám, amit te úgy belőttél magadnak, mert gondolom ez a minimum kiindulás a játékszín felül is, hogy Sándor ebben a hónapban, meg úgy általában ennyi napot szeretne játszani.
Igen, hát ugye amikor a Covid volt, akkor megfogadtam azt, hogy volt egy ilyen mondatom, hogy akkor fele annyit, kétszer annyiért fogok dolgozni. Na most alapvetően, hál' Istennek az anyagi helyzetem az tényleg most így 45 éves koromra azt gondolom, hogy tényleg annyiért játszom, amennyiért szeretnék, tehát egyáltalán nem panaszkodom semmilyen szempontból. Az, hogy mennyit, az sajnos ugye nem én döntöm el. Tehát hogy az a helyzet, hogyha egy színház fölvesz a repertoár egy darabot, és abban én benne vagyok, és még főszereplője vagyok, akkor én nem mondhatom azt, hogy én nem játszom ebből kettőt vagy hármat, csak egyet. Mert akkor azt mondják, hogy jó, hát akkor nem te leszel a főszereplő legközelebb, hanem valaki más, aki mondjuk csinálja is. Na most ugye a játékszínben játszom, nem tudom, 7 vagy 8 darabba, Veresegyházon elvileg 2-ben, most egy az, ami a Nem most drágám, ami nagyon futott, az Orfeum, Kecskeméten mindig meghívnak, most a Kölcsönlakás, amit a Kapitányivel rendezett, abban a Kovács Lehellel váltjuk egymást, de annyi elfoglaltságom van most például decemberben, hogy decemberben 7 előadásból egyet tudok játszani, és az összes többit a Lehel játsza. És még van mellette egy-két fellépés is, meghívnak ide vagy oda énekelni, vagy kicsit stand-upolni, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy az, hogy én mennyit lövök be, az nincs szinkronicitásban a valósággal, mert most a múlt hónapban 35-öt játszottam, decemberben mindennel együtt, úgyhogy van egy-két szabad napom idézőjelben. Két fellépésem úgy van 29, és ott van 3 nap karácsony, és a 30-31-1-2 is szabad. Tehát van olyan, hogy 3-at játszom egy nap ott karácsony környékén, ugye most ráadásul most az Erkelben elkezdtem próbálni az Álomutazót, Juron is Tamás rendezésében, ott a Stoll Andrissal váltjuk egymást az apaszerepben, aminek szintén nagyon örülök, mert egy nagyon, nagyon érdekes kirándulás, a Tamással még nem dolgoztam Juronicssal, de a Szabó Győzővel, akivel egyébként együtt forgatok, alapvetően két jó barátot fogunk játszani, ő Serván Attilával, aki egyébként meg tényleg nagyon jó barátom, amúgy egyébként a Győző is. Szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes, és 2004-ben vagy 2003-ban játszottam utoljára gyerekdarabban, amit Isten nyugtassa, Szurdi Miklós rendezett, még a Szomor Gyurc írta a Diótor és Egér királyt, amiben szintén Isten nyugtassa, Gesztesi Karcsi volt az Egér király, Zsús Kati volt az ő mamája, és Lentfehérváron játszottuk a Feke Palitost, ott ismertem meg például, azóta vagyunk barátok, úgyhogy azóta eltelt 20x év, és most újra egy ilyen gyerek vagy családi musicalben játszom, és ugye ritkán játszom musicalben, úgyhogy most alapvetően itt énekelni is kell, úgyhogy ez egy új kihívás lesz.
Egyébként most mondtad, hogy igazából 3-4 éjszakát kivéve, vagy estét lesz, hát mindig, neked mi lenne a komfort, vagy az ideális, vagy az álom. A Covid-nál még mit álmodtál meg magadnak? Hány foglalt estét?
Serván Attila barátom, azt szoktam mondani, utoljon lehet valaki 500 milliót, és abba adjam az egészet. Én nagyon szeretek játszani, és a jó Istennek hála, úgyhogy hát nem is tudom, 20, fú, nem is tudom mióta, már 98 óta, Isten nyugtassa, szintén a Miklós Tibor, aki nem kell bemutatnom, mert csodálatos szövegíró volt, és színházi ember, és fordító, és hát a Cserhátitól megkezdve nagyon sok slágert is írt. Tulajdonképpen engem ő fedezett föl annó Kisvárdán a Doktorok Színtársulatban, először az Utazás, aztán az Anna Karenina című darabokkal, és tulajdonképpen az ő és a Kocsák Tibor révén kerültem be a Madách Színházba. Szóval nehéz ezt megmondani, mert tehát szerintem az egészséges az lenni egyébként szerintem, hogy az ember mondjuk 15-öt játszik, vagy 20-at, azzal keres annyit, mint hogyha 35-öt játszott volna, és akkor van 10 napod. Mert ugye, ha belegondolsz, akkor egy normális embernek ott a szombat meg a vasárnap, és akkor mondjuk az 8 nap egy hónapba, akkor legyen 8 szabad nap, tehát akkor ne is legyen 10, csak 8. Tehát ez a 20-22 előadás az lenne szerintem az optimális. De hát az a szerencse, hogy van kedvem játszani. Nyilván nekem is van olyan persze, hogy bemegyek, és azt mondom, hogy úristen, most ezt rohadtul semmi kedvem az egészhez. De valahogy, amikor elindul, meg elkezdjük, akkor meg mindig nagyon lesz kedvem hozzá, és nagyon szeretem. Járásul most ugye a játékszínbe a Szente Vajk helyére beállt a Járai Máté két darabba is. Elvileg íródik most nekünk egy harmadik, amiben szintén a Mátéval főszereplők leszünk március végi bemutatóval, amit szintén a Vajk ír és rendez. Úgyhogy a Mátét én Tódi Marika néni óta is, mert 98 óta, és azóta most játszottunk, tehát Kecskeméten játszottunk már együtt, mert ott oda is minden évben meghívnak, hál' Istennek. Milyen érdekes ez is, hogy egy órára van, és mégis kicsit kimegyek a városból, kicsit vidék, kicsit ugye társulat van, és úgy szeretem azt az egészet, azt az egész kompániát, ami ott van, a színészeket, a rendezőket, a mindenkit, tényleg nagyon, nagyon szeretek ott lenni.
És ha már Szentevajk, ugye hamarosan mozikba kerül a Legénybúcsú, ami Szentevajk darabjából
így van, a Legénybúcsú
készül, és ugye találkozik majd egy egykori pályavágyad meg a szereped, mert hogy a plakát alapján papot alakítasz,
vagy
valaki, aki beöltözött papnak, úgyhogy ezt mikor már eljátok a mozikba?
Ez 11-én lesz a premierje.
Hát akkor addig kirakjuk ezt a podcastet.
Akkor jó.
Akkor kirakjuk.
Szuper, köszönöm. Okay. Hát figyelj, nagyon izgatottak vagyunk, nem tudjuk, hogy mi lesz a fogadtatása, meg hogy mennyien nézik, ugye most nagyon beindult egy-két magyar film nézettségileg. Nem tudom, hát izgulunk, bízunk benne, hogy fogják szeretni az emberek, hogy érdekli őket majd, hogy nevetnek rajta nagyokat. Ugye az Ember Márk és a Fejér Tibor a két főszereplő, a Kovács Gyopár, és még sorolhatnám sokan.
Törőcsik Franciska, Csonka Pici, igen.
Pontosan így van. És még Korda Gyuri bácsi is fölvillan.
Hát unatkozni nem unatkozol, és mondanám azt, hogy jó, hát persze nyáron kipihened magad, de most már azért elég régóta nyáron is forgatsz, mert ugye a mi kis falunkban
így
is
van, igen.
Lehet hétről hétre látni, úgyhogy azért ez a kikapcsolódás, megtalálás azért nem a legegyszerűbb.
A nyáron még nem is volt annyira durva, bár ott is forgattunk. Most volt egy olyan, hogy egyrészt fölvettünk, és a poénját nem lövöm le, de hogy mindenki benne van abban a részben. És hát ugye egy rész az nem tudom, 40-45 perc, és 7 vagy 8 napig forgattuk ezt a részt, úgyhogy mindenki ott volt, az összes színész, szerintem kivétel nélkül. És az kemény volt, hogy minden nap jöttek, értem, hajnal 4-re, vagy 3:30-ra, vagy 4:30-ra, és este megjátszottam. És az a hét, az kemény volt. Tehát az biztos, hogy nem tudnám csinálni, hogy forgatok hajnaltól, és este játszom hónapokon keresztül. Tehát az alatt a hét nap alatt ott már olyan volt, mintha repültem volna 24 órát Amerikába oda-vissza, és tudod, ez a jetlag, hogy most akkor reggel van, vagy este van. Az kemény volt, de túl vagyunk rajta, meg volt, meg jó élmény volt az is. Meg szeretem, tehát igazából, amikor már ott vagy, meg ott a stáb, ott is remek emberek dolgoznak, meg nagyszerű színészek, a Csúlya Imrétől megkezdve sorolhatnám, mert tényleg a Bánki Gergőn, hát tényleg zseniális, a Schmidt Zoli, iszonyatosokat röhögünk egy-egy, Peller Anna is, ugye, aki volt osztálytársam, most vele is együtt játszom a játékszínben, a francia rúdugrásban is. Úgyhogy jó kis csapat, csak hát az 24 óra, az 24 óra.
Magyarország ebből a szempontból speciális ország, hogy az ember párhuzamosan viheti a kettőt, tehát egyszer lehet tévé és filmszínész, illetve színházi színész is, miközben nagyon más, én azt gondolom, amit megkövetel az embertől. Az egyiknél az ember belehelyezkedik egy pozícióba, aztán 2 óra múlva feljön, mint egy ilyen fuldokló a víz alól, de addig abban van benne.
Ez egy jó kifejezés.
Ezzel szemben ott pedig üldögélsz, majd egyszer csak legyél karakter, majd 12-szer legyél ugyanaz a karakter, és aztán utána megint kijössz belőle. Tudom, hogy ezek a vagy-vagy kérdések, ezek soha nem az ideális, de hogyha választanod kellene, hogy soha többet színpad, vagy soha többet forgatott anyag, melyik áll a szívedhez
közeled? Hát drasztikusan hangzik, de hát nyilván a színpad az egy sokkal örökérvény. Már úgy értem, hogy a film örökérvényűben azt fölveszik, és az ott van, és azt le lehet játszani bármikor. Hát a színházat választanám valószínű, mert azért az, érted, tehát egy forgatásnak egyszer csak vége van. Egy előadást meg lehet játszani 50-szer, meg 100-szor, meg 200-szor, meg 500-szor is, meg 1000-szer, tehát hogy így, és kicsit mindig más, valami mindig történik, ami aznapra ad egy kis pluszt a történetben.
Jó, hát előtt mondta, a Zenebutikban az élőadás van rá.
Így van, pontosan. Tehát, hogy azért a színházat választanak, ha muszáj lenne választani, akkor a színházat. Ugye a Molnár Piroska mondta ezt annó, hogy ha elmész egy forgatásra, a legfontosabb dolog, hogy keress egy széket, és hogy amikor nincs forgatás, akkor ülj le, és pihenj, és aludj, és nem tudom mi, és én is kifejlesztettem ezt a leülök, kicsit behunyom a szemem, kicsit meditálgatok, aztán igen, ez egy érdekes dolog, hogy de ott például, ahogy a színházban a hosszú távú memória az, amit használsz, egy forgatáson meg abszolút a rövid távú. Tehát, hogy én szöveget is úgy tanulok, bármennyire sok jelenetet veszünk föl. Most is volt olyan, hogy a Győzővel, meg még egy színésznővel fölvettünk 2 napon keresztül egy rész. részt, hát konkrétan egy egész részt vettünk föl szerintem, vagy egy felet biztos, és nagyon sok szövegünk volt, és elég volt az, hogy én előtte való este mindig azt szoktam, hogy kinyomtatom magamnak, kihúzom, átolvasom egy párszor, úgy nagyjából megtanulom, és amikor ott vagyunk a jelenetben, ugye mindig alapvetően csak egy jelenetet veszünk föl innen, onnan, amonnan, vagy mondjuk, hogyha hasonló a helyszíne a következőnek, akkor max. Kettőt, és akkor így azt a kettőt, vagy azt az egyet memorizálom ott abban a pillanatban, de addigra muszáj, hogy nekem legyen egy fogalmam arról, hogy ez most miről szól, mit akarok vele mondani, mit akarok vele kezdeni, ez most milyen karakter lesz, vagy milyen szituációban zajlik ez az egész. És nagyon nagyszerű rendezők dolgoznak a faluba is, tehát hogy a Madarász Istitől megkezdve tényleg sok jó rendező van, és Lóth Balázs, igen, őt akartam még mondani, velük dolgozom sokat. De most például az Ivánnal forgattunk, ebben a 7-8 napban. Úgyhogy érdekes egy műfaj, meg ugye, amikor egyszer csak lesz belőle egy 45 perces rész, és már így nem is emlékszem, hogy mindig egy évre előre forgatunk, hogy így mondják, hogy láttalak a izé, és mondom, hú, most éppen...
Mit csináltam,
mesélj valamit. Igen, mi volt a jelenet, mert már nem biztos, hogy emlékszem rá. Igen. És csodálkozom is, hogy tudom a szöveget. Tehát ezzel mindig csodálkozom, hogy én már nem emlékszem rá egyáltalán, és közben meg ott mondom, ezek szerint tudtam.
Ugye operett musical szakon végeztél, igen, ami most már nem létező szak, de ugye te is már említetted egy fél mondatban, hogy elkezdtél tolódni, vagy toltak téged próza irányba, vagy ez a késztetés, ezt mi motiválta, és mennyire volt külső, hogy figyelj, Sándor, jól lennél te ebben, vagy mennyire volt az ilyen belső?
Hát egyrészt volt egy belső igény, nekünk nagyon jó osztályunk volt, tehát nekem a Peller Anna, a Dolhai Attila, tehát nekem nagyszerű, a Tompos Kátya, Isten nyugtassa, a Holecs Kors.
Egészen elkísérjük, hogy hanyatszor kell mondanod ezt, hogy igen, Isten nyugtassa.
Igen. Szóval nekem csodálatos osztályom volt, és mai napig szinte minden évben tartunk osztálytalálkozót, pedig hát 20 éve végeztünk 2005-ben. És akkor is egy nagyon erős összetétele volt zeneileg is, meg prózailag is az osztálynak, legalábbis a nagy részének mindenképpen. De ez egy több összetevős dolog, mert ott aztán én ugye volt az Adagio zenekar, amiben énekeltünk 5 éven keresztül nagyon sokat, és lehet, hogy abban egy kicsit el is fáradtam, meg közben a színház, meg ez a több műfajba való éneklés, hogy klasszikus, meg musical, meg pop, meg nem tudom, és lehet, hogy kicsit elfáradtam, és ott hangilag én azt éreztem, hogy én nekem ez most így nem megy. Tehát, hogy kicsit rá is voltam kényszerülve, meg ott ilyen szempontból Szirtes Tamás, a Madarász Színház igazgatója volt az, aki meglátta bennem azt, hogy én nekem lehet, hogy van affinitásom a próza felé, és egyébként akkor még nem a Tamásék voltak az igazgatók a játékszínben, hanem az előző vezetés, a Lajosék, és ott játszottuk először a Gálvölgyi Hernádi párossal, akik a Szüleimet játszották a Jutalomjáték című előadást. És hát ez az volt az első komolyabb főszerepem, így 28-9-30 évesen. És aztán jött a tanár úr megint, hogy akkor esetleg lehet, hogy emlékszem, azt mondta, lehet, hogy a túlzott bizalom jelen, de akkor lenne itt a Sors Bolondjai című. És akkor abban meg a Pikaliger, a Magyar Attila, Balla Eszti meg én. És akkor úgy elindult ez a prózai történet.
Menjünk egy kicsit az autós példák felé, ha már egy autós podcastben vagyunk. Amikor legördültél a gyártósorról 1980-ban, akkor mit hoztál az előző modellek karakterjegyeiből? Tehát, hogy mi az, amire most így visszanézel, és azt mondod, hogy ez az apám, ez meg az anyám bennem?
Hát édesanyám nagyon nagy teherbírású, tehát, hogy ő egy paraszt családból származik, és ő egy nagyon kétkezi ember, és azt a fajta munkabírást szerintem tőle hozom. Édesapám egy nagyon művelt és nagyon olvasott ember, egy nagyon érzékeny ember, talán azt a fajta érzékenységet, amilyen vagyok, azt meg tőle. De nagyon, hát ahogy szokták mondani, ráadásul szabolcsi vagyok, tehát hogy fát lehet vágni a hátunkon, és ugye amikor én vendéglátóztam, amit ugye 13 évesen kezdtem, hogy egy esküvőn zenélsz este 6-tól reggel 6-ig, az egy nagyon nagy iskola, tehát hogy az, és nagyon sok bulit csináltam a 9 év alatt, tehát hogy... És látod, milyen érdekes, hogy az is néha így eszembe jut, mert ugye akkor az volt, hogy hétvégente elmentem zenélni. Jó, hát 2 napig nem volt hangom, de hát nem is kellett, hogy legyen, meg akkor még nem is volt színház, meg ilyesmi. És hát a magam ura voltam, meg hát Szóval tényleg volt olyan hónap, hogy jobban kerestem, mint a szüleim. Tehát, hogy tehát, és akkor még nem volt ilyen adó, meg olyan áfa, meg olyan nem tudom micsoda, tehát nem kellett semmit, megkaptuk a cashbe a pénzt. És...
Gondolom nem az volt a Sándor legfőbb erény, hogy számlaképes. Igen.
Hát nem, de akkor még nem is kellett ilyesmit. Meg valahogy nagyon szerettem azt a világot, nagyon szerettem azt a műfajt, ugye mindent játszott az ember, a mulatostól megkezdve a bikinitől az Eddáig, a Republikon át mindent. És
neked volt zenei kíséreted? Vagy
én szintivel kísértem magamat, igen.
Hogy a német, hogy az Allein Unterhalter, tehát pontosan, egyedül igen. Mindent csinált. Igen, az igen. Igen. Az nagyon
és én autodidakta módon így megtanultam a dalokat, meg voltak segítőim, zenész barátaim ott a környéken, és akkor úgy egymástól ellestük.
8 órás repertoárt összerakni azért az kemény.
Hát meg 12, mert volt olyan, hogy este 6-kor kezdtem, és reggel 6-kor fejeztem be.
És hogy ilyen szinten kottolvasó ember voltál, hogyha nem, valamit nem...
Nem, mindent
tehát
halás.
Akkor mindent tudnod mindent kellett. Halás után, tehát nem igen. Az volt, hogy valaki kérte tőled a Yamaha, Yoma szólt a Modern Talkingtól, és akkor felcsaptad a kottát, és akkor eljátszottad. Vagy tudtad, vagy
tudtam,
nem tudtad.
Vagy nem tudtam, így van.
Azért nagyon kemény.
Igen, és nagy iskola, tehát egy óriási tanulmány volt. De
azért Szabolcsban mondják a people management rész is, tehát azért gondolom, ott azért elvárások vannak, te vagy a legjózanabb, ráadásul nem is vagy idős, tehát akár még ezt vissza is lehetne élni ezzel.
Soha nem ittam egy buliba se, még mikor 17-18 éves voltam, akkor se. Megittam, nem tudom, 5 liter almalevet egy buliban, mert valahogy az jól így kente, meg ettem egy kis húslevest, meg valami pörköltet, hogy az a zsír az megolajozza a torkomat, és hát emlékszem, még ilyen sátras lakzikban, tehát ma már nincs is ilyen, meg nem is tudják, hogy mi az, de egy hétig húzták fel a sátrat, tudod, egy hétig volt az előkészület, és akkor volt a lagzi, de hát orbitális sztorik voltak. Tehát. És nagyon szerettem, meg nagyon szerettek el, és ugye még az volt, hogy VHS kazettán nézték az emberek, ugye járt a rokonságba kézről kézre, és akkor beült egy este a család, és megnézték a lagzit, nem tudom, 6 órás felvételt. És ott láttak, és az egész úgy indult el, hogy te, ez a fiú, ez nagyon jó, hogy nem akarjátok őt hívni a... Ja, de, és akkor úgy megszerezték a számomat. Szóval egy nagyon, nagyon jó kis világ volt ez.
A következő autós kérdésem az úttartásodra vonatkozik, hogy mennyire volt kacskaringós, mire a színészi pályára rátaláltál, és igazából mikor volt az, amikor már úgy érezted, hogy innen már nem lesz, ami le fog téríteni? Ugye 4 év alatt 3-szor próbálkoztál bejutni a színművészetire, közben már játszottál, de akkor az már azt gondolom, hogy eldőlt azzal, hogyha valakit ott alkalmaznak, és ezért fizetnek, de hogy mikor volt az, amikor ezek az orvos, lelkipásztor, egyéb ügyek így leváltak rólad, mint a rakétáról a különböző hajtóművek, és már csak egy irányba mentél?
Hát, hogy amikor gimis lettem, akkor kerültem be először a doktorok színtársulatba, azt hiszem 14 évesen, akkor az István a Királyban statisztáltam, tehát hűfa, virág, bokor, amit akarsz. Emlékszem, hogy ugye mindig volt valami vendégművész, és a Kalapács Józsit hívták meg, ő volt a koppány, zseniálisan énekelt egyébként. És hát rengetegen voltunk, és hát Isten nyugtassa őt is, Péter Csaba alapította ezt a doktorok színtársulatot, és akkor még ő is élt, és emlékszem, hogy nagyon megfogott az, hogy zsizsegés van, hogy rengeteg új ismerős van, hogy barátok lettünk, hogy a Kisvárdai legjobb barátom az azóta napi rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot, tulajdonképpen 98 vagy 97 óta, nem is tudom. És aztán én nyelvvizsgáztam, és akkor utána mégiscsak az volt, hogy színház, és akkor jött szintén a doktorokba az utazás, ott egy kis szerepet játszottam. Hát érdekes ez, mert ez az egész színészet, meg nekem a Kerény Imre volt az osztályfőnököm a főiskolán, és ő azt mondta nekem, hogy magának a vanást kell majd megtanulnia, és nem értettem, hogy mit mondott, és most már azt hiszem, hogy tudom, hogy a legnagyobb csoda az, hogyha nem játszol, hanem vagy. Tehát, hogy az vagy, aki kéne, hogy alakítsál. És akkor innentől kezdve nincs alakítás, a Csúlya is mondta, hogy utálja ezt a szót, hogy alakítás, mert akkor valamit alakítasz, hanem hogy azzá válsz, úgy gondolkodsz, úgy létezel, úgy mozogsz, úgy mindent úgy csinálsz, és én nagyon hiszek most már ebben, hogy ez így van. Én azt gondolom, hogy viszonylag egyenes volt az út, még így is, hogy nem vettek föl csak harmadjára 4 év alatt. Azért a Torni Marika néni féle iskola az nagyon fontos állomása volt az életemnek, utána bekerültem a Madách Jánzba, ott 99-ben statkoztam a Nyomorultakba, a Berecki Zoli osztálya akkor végzett, a musical osztály, és tulajdonképpen a Zoli már Máriuszt játszott benne, de a többiek meg statkoztak velem együtt. vagy velünk együtt, és ott az akkori főiskolásokkal együtt színpadon lenni, az már egy orbitális dolog, Oroszlán Szonyáik, a stb., tehát ez egy óriási élmény volt. És utána meg valahogy érdekes módon 2001-ben, mikor az Imre fölvett, akkor valahogy tudtam, hogy föl fog venni. Mm. És nem azért, mert milyen baromi jó voltam, hanem éreztem, hogy na most van az, hogy nekem innentől most a következő 4 évem az itt lesz ebben az intézményben.
Amit most is mondasz, meg amit korábban is olvastam rólad, hogy te egy ilyen kiegyensúlyozott, harmóniát kereső, rendszerető ember vagy, miközben vannak azért az ember fejében ilyen színész sztereotípiák, aki folyamatosan ég, olyan tűzen, egy Latinovics, most mondjuk egy nagyon régi klasszikust, van, akinek nem lehet kivakarni, hogy mit is akar mondani, mert állandóan a saját, nem tudom, művészi ködében van, most itt ülünk, beszélgetünk, nem hiszem, hogy a nézőknek ez a benyomása. Tehát, hogy az ilyen típusú, nem tudom, kérlek, jól értsd a szót, hogy két lábbal a földön áll, és te is mondtad magadról korábban a parasztgyerek kifejezést édesanyáddal kapcsolatban. Szóval ez a rendszerető parasztgyerek és ez az önkifejezés, a színészet, ez mennyire gyakori párosítás egyébként a szakmában?
Azt nem tudom, hogy mennyire. Pont én nem gondolkodtam ezen, hogy azért az ember vágyik egy klasszikus életre, mint amit a normál emberek élnek. De közben meg azon gondolkodtam, hogy és úgy is élek egyébként, de közben meg egy csomó minden meg nem normális abban, ahogy élek, vagy ahogy létezem, az, hogy én 6-ra megyek melózni, és 10-kor végzek, teljesen más az időbeosztásom, mint bárkinek, nincsen hétvégém, nincs húsvét, nincs nem tudom, mi karácsony az van, mert ahhoz ragaszkodom, de alapvetően nincsenek ünnepek.
De ez a legnehezebb egyébként, mert azért mondják, hogy azért színésznek lenni nem egyszerű, az ő magánéletem nem egyszerű.
Szerintem.
Ez világos, de hogy amikor mondjuk egy szakmán kívülivel kezdeményezel akár kapcsolatot, tehát hogy ez a legnehezebb egy színészi párkapcsolatban akár, hogy nagyon fura és szokatlan az időbeosztása, vagy egyébként ez a megterhelés, másnak a bőrébe bújtam, és aztán hazajöttem. Tehát mi ebbe az igazából, ami nehéz, amiért azt szokták mondani, hogy nem egyszerű színész feleségnek vagy színész férjnek lenni?
Hát szerintem ez összetett. Az is biztos, hogy az időbeosztás, hogy nekünk teljesen máshogy van ez. Egy normál ember mondjuk 11-kor alszik, vagy maximum éjfélkor, én még hajnal 1-kor biztos, hogy fönt vagyok, de lehet, hogy még 2-kor is.
Mikor áll az agyad ilyen hajnal 1-2 környékére?
Igen, úgy körül, igen. Addigra fáradok el úgy, Isten igazából. De amikor színház van, akkor nagyon szeretek a színházzal foglalkozni, és akkor csak a színházzal szeretek foglalkozni. Viszont amikor nincs színház, akkor nem akarok a színházzal foglalkozni. Nyilván, amikor készülsz egy szerepre, bemutató, stb. Szöveget tanulsz, forgatás, akkor ugye muszáj, meg az a része ennek a történetnek, de alapvetően én nagyon szeretem. A Léner Péter, aki a József Attila Színház igazgatója volt régen, ő mondott egy nagyon édeset, és kicsit arszpoetikám lett ez a dolog, hogy azt hiszem már 4 évesek voltunk, akkor még csak 4 éves volt az egyetem, már akkor egyetem volt, és azt mondta Péter talán az utolsó óránk, hogy figyeljünk innen, a színház az nagyon fontos. És nagyon-nagyon fontos, de ha tovább meg, akkor meg nagyon-nagyon fontos. Na, annyira azért mégse. És valahogy így vagyok ezzel, hogy igen, nagyon-nagyon fontos, és ez az életem, és nem tudom mióta csinálom, meg nem is foglalkozom vele, hogy mióta csinálom, csak csinálom. Kicsit olyan ez, mint azt hiszem a Vörös Sándor írta ezt, hogy a méz nem érzi a maga édességét. Tehát, hogy így az ember így nem, én legalábbis nem foglalkozom ezzel, hogy ami most érdekes volt, hogy a kedvesemmel voltunk egy bevásárlóközpontban, és így elmentünk egy hölgy, és mondta, hogy ne haragudjanak, csak imádom magát, és elment. És úgy én nem nagyon járok, így csak mondjuk este járok Tesco-ba, meg nem tudom micsoda, mert jobban szeretem azt a nyugalmat, ami akkor van. De hogy úgy ilyenkor találkozik az ember azzal, hogy nézik a mi kis falunkat, hogy jönnek színházba, nem tudom, mert egyébként én nem meg sehova, tehát én nem járok barátokkal, ha összejárunk, vagy de én nyilvános történetesekre nem járok.
Vissza meg az autós analógiánkhoz, a szerviz és a karbantartás nagyon fontos.
Igen.
Ennyi elfoglaltsággal téged mi az, ami így feltölt, kikapcsol, akár most konkrétan akár az egészségeddel kapcsolatban, tehát fizikailag, de legalább ennyire szellemileg?
Nagyon szerencsés vagyok, mert a játékszín, amikor leszerződtünk, akkor felajánlott a Tamás, hogy minden évben ők állják azt, hogy én elmenjek menedzser szűrésre. Uh-huh. És én ezt 40 évesen fejembe is vettem, és ez így is volt, csak most a játékszín átvállalta ennek a ennek az anyagi részét. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom, hogy minden évben elmegyek menedzserszűrésre, ha bármi gáz van, az derüljön ki, orvosoljuk, oldjuk meg.
Mennyire beteg ennek a dolognak a neve, mint hogyha csak a menedzsereknek igen, lenne szükség, hogy tetőtől talpig végignézzék egészségügyileg.
Hát, csak hogy annyiba igen. kerül, hogy csak hát, a menedzserek igen, tudják igen. kifizetni. Igen, nem olcsó ezért egy ilyen. És hál' Istennek most is mindent rendben találtak. Ha beszéltek ilyet, azt hiszem, hogy de hát ez, ami ott az eszembe tudom, ez a zsírmáj dolog, hogy ez sajnos nekem, ez nem tudom, genetikailag, vagy hogy ez mindig van, és azt hiszem ez az egy csillag volt a vérképenben is, meg mindent, tehát semmi mással nem volt semmi probléma. Alapvetően sok vitamint eszek, próbálom úgy beosztani ezeket, hogy annyit és úgy, és most már a ChatGPT-t is meg lehet kérdezni, hogy mik azok az arányok, vagy legutóbb például szelént meg cinket akartam rendelni, mert azt olvastam valahol, hogy ez a zsírégetésben is, meg az idegrendszer, meg mindenben jó hatással van, meg ennek a zsírmájnak is jót tesz, az anyagcsere, stb., és akkor konkrétan kiválasztottuk azt a terméket, amit aztán meg is rendeltem, és azt hiszem, hogy holnap megyek érte. Igen, ez a része zseniális.
Én nem tudom, hogy te hogyan tudod beszedni, én nekem a feleségem ezt összeállította, hogy miket kéne szeregetni, de az volt a szakvezetés elvárás, hogy én kinyomkodom a csomagolásból, és én vettem magamnak egy, de 10 éve, egy ilyen nagypapa adagolót, a hétfő, kedd, szerda, péntek, és vasárnaponként és vasárnap feltöltjük egész hétre, de nem elég most már neki, mert hogy a magnéziumot az csak este szabad bevenni, ne vegyem be ezt ezzel együtt.
És miért csak este szabad? Tessék, ez miért csak este szabad? Ezt nem tudtam.
Parancsolsz?
Nem, miért csak este szabad a magnéziumot? Ezt nem
azért,
tudtam.
Mert szedek azt hiszem kálciumot is, és a kálcium és a magnézium egyben kiinti egymás hatását, igen, igen. Meg az elalvásban megsegít a magnézium.
Így van, igen.
És mondom, drágám, örülj, hogy beszedem. Tehát, hogy azt, hogy így ebéd előtt, egy tényleg egy ilyen kis halom, és
igen.
az ember. Igen. Szóval mindennek vannak fokozatai.
Szóval így próbálok sokat inni, folyadékot, vizet, ez erre oda kell figyelnem, mert néha elfelejtem. Próbálok egészségesebbeket enni. Igazából dohányoztam 10 évig, a főiskolán ugye rászoktam, adott mindenki, ugye ezkor volt ez a vicces mondat, hogy miért dohányzom, mert az is árt, mint a művészet, és akkor ugye ez volt a poén, hogy azért dohányzunk, mert az is árt. És akkor egy jó 10-15 évig dohányoztam, ezt a női slim cigit szívtam, tehát hogy semmi extra nem volt, csak... És aztán azt letettem, és aztán utána elektromos cigi, és akkor néha még az van. Tudom, hogy arra is mondják, hogy az is mindenféle, de valamit csinálni kell, szóval nem lehet az, hogy az ember egész nap vigyázba áll a sarokba, meg csak egészséges dolgokat csinál. A sporttal nehéz dolgom van, mert kicsit, mintha belennék oltva ellene, és... Pedig amikor elmegyek futni, vagy elmegyek csak egy gyors sétára, stb., akkor utána nagyon jól érzem magam. Szóval, hogy így nem lusta vagyok, vagy nem tudom, szóval ezt sajnos ezen valamit változtatni kell majd, mert közben meg érzem, hogy nem, ugye ezen a vizsgálaton volt ez a kardió, ez a, hogy terheléses EKG. És hát tekertem a bicajt, és ugye a hölgy meg a fokozatokat úgy nehezítette, hogy ízéset. Mondtam, hogy ez most nekem egy kicsit nehezen meg.
Játékszívből üzenik, hogy még egy picit ráfizetnek, hogyha most abba adjuk.
Igen. És tulajdonképpen ott is rájöttem meg én, hogy nem azért kell, hogy fogyjak, hanem azért, hogy egészséges legyek, hogy a vérkeringésem, hogy a... De mondom, Istennek hála, úgy, hogy azért nem alszom halálra magam, bár arra is rájöttem, hogy ez az a 6 óra alvás nekem elég, alapvetően utána már úgy rendben vagyok, ha az nincs meg, akkor azért ott az ezek a léc, de napközben például 20 percekre el tudok aludni bárhol, bármikor.
Jó hír, igen.
Ó, igen, az nagyon sokat. Tehát, hogyha mondjuk egy baromi fárasztó napom van, és még játszom is, és mondjuk be tudok menni a színházba, és mondjuk félhő héttől 3-4 hétig még tudok egy 15 percet relaxálni, és azt szoktam mondani, hogy megérintem a medence alját, mert muszáj lemennem teljesen, akkor utána olyan, mintha kicseréltek volna.
A Napuccino intézményével tisztában vagy?
Nem.
A NEP és a Cappuccino, tehát az a lényege, hogy iszol, amikor azt mondod, hogy most van 20 percem, és becsuknám a szememet, iszol egy presszót, elalszol, és mivel míg leér a nyelőcsöveden, addig nem kezdi kifejteni a hatását, viszont 20 perc múlva, amikor felébredsz, pont beüt. És így...
Én szoktam ilyet csinálni.
És ennek van, mindennek, ennek is van nem ez a Napuccino. Most egészséges meg élettani dolgokról beszélgettünk, hogy egyébként fejben mi az, ami kikapcsol meg feltölt?
Igazából minden, ami nem színház. Imádok barkácsolni, kertészkedni, barátokkal találkozni, barátokat vendégül látni, barátokhoz elmenni.
Főzöl?
Hát nem igazán. Nem igazán. Most lesz nagy felújítás a konyhámban tavasszal, ha minden igaz, és hát lesz rendes sütőm, meg mit tudom én, mert ilyen kis hufni tuning van most. Már nagyon régóta ilyen retro konyhám van, de nagyon szeretem amúgy, csak hát na, szóval kell egy normális konyha, meg kell. És akkor azt fogadtam meg, hogy jó, akkor viszont receptek, már is raktam egy csomót Instáról, mindenhonnan lementettem magamnak. Nagyon egyszerűek, de sütő kell hozzá, meg a kenyeret akarok sütni, mm-hmm. mert Szabi a Pék az nagyon aranyos volt, és mondta, hogy ha oda kerül a sor, és szeretnék kenyeret sütni, neki van, hiszem 120 éves olasz kovásza, amit ő etett, meg érlel, meg minden, és hogy abból ad majd nekem is, akkor nagyon szeretem ezeket a kovászolt kenyereket, tehát imádom. Maga a főzés, mint olyan, az megcsinálok bármit, hogyha úgy van, csak igazából nem érdekel, de lehet, hogy ez olyan, mint a jó bor, tudod, hogy idővel az ember már vörösbort is iszik, meg mit tudom én.
Én 35 éves koromra tűztem ki magamnak, hogy megtanulok főzni, és legalább érteni a borokhoz, hogy így mihez mi kell, és 10 plusz év lemaradásban vagyok, úgyhogy nem tudom, hogy erre a kis időre érdemes.
Ezt én sem tudom.
Megint egy autós kérdés. Beszéltünk a rend szeretetedről. Az autódban is ilyen pedás rend van, ha bekukkantanánk?
Alapvetően igen. Bár mindig azt szoktam mondani, hogy most elég nagy kupi van. Kupi az nincs, hanem nagyon sokszor rákényszerülök arra, hogy ott teszem. És ugye A-ból B-be menve, és ez a morzsázás dolog, ezt nem lehet. Ezt nem lehet, de nagyon figyelek például arra, hogy amikor kapok csereautót, vagy ilyen autót, vagy olyan autót, és vissza kell vinni, akkor mindig patyolattisztán adom vissza. Tehát, hogy soha nem, meg is szoktak lepődni rajta, hogy hát ez úgy olyan, mint amikor odaadtuk, és mondtam, hogy de hát ez a minimum, nem? Hogy úgy adom vissza, hogy kaptam, mint a WC-be, hogy ha szeretnéd úgy látni, mint most, akkor te is úgy hagyd. Tehát azért erre odafigyelek. Nem mondom azt, hogy most is tükörpatyolat tisztaság van bent, de figyelek rá, hogy azért az
hát rengeteg rúz benne, ez azért
nyilvánvaló. Hát második otthonom valahol igen. Tulajdonképpen, igen.
Ugye Cupra márka nagykövet vagy, a Cupra Spanyolországból származik. Spanyolországban te autó nélkül megtettél már egy nagyobb utat, ugye 300 kilométer körülnyékén az El Camino. Ez a igen. Teljeset jelenti? Nem. Vagy még a
900 valamennyi.
A 900, az a full.
Igen, 1930-40 valahogy így. Igen.
Ez melyik évben volt, amikor ennek
2012-ben volt. Hát ott a magánéletéig egy kicsit meg mindenhogyan pafra vágottam, és akkor így elmenekültem kicsit. De egy csodálatos élmény volt, szóval az összes nehézségével, fájdalmával, zokogásával, mindenével együtt én receptre írtam fel ezt a dolgot. Mert az, hogy az ember egyedül van, hogy sajnálja magát, mint a...
Az emberek ott undokok? Nem, tudom, hogy nem undokok, de hogy ugye az van, hogy találkozol más vándorokkal. Este a szállásokon azért előfordul, hogy összeverődtök, hogy ugye nagyon sok helyen ilyen
Albergi,
kvázi igen. Ilyen koleszes jellegű, igen. Többen egy szobában sztori van, vagy estére mindenki így megnyílik? Ezt hogyan kell elképzelni? Vagy oda szegődsz valaki mellé, és elkezdtek dumálni, vagy ott mindenki tudja, hogy mindenkinek dolga van ott, és akkor békén hagyja a másikat?
Hát figyelj, kicsit átment, amikor én voltam, de hát ugye ez nem most voltam 13 évvel ezelőtt, hogy most milyen a viszony, azt nem tudom, de picit átment a tábortüzes zenélős, bulizós, piázós estékbe egy-két izé. Én nem vettem ebbe részt, de úgy furcsáltam is, tudod, hogy ilyen nagy tábor élet van, meg nem tudom mi. Nem mindenhol, de egy-két helyen azért megtapasztaltam. Hát volt olyan, hogy 60 fős albergébe aludtam, amikor 60-an aludtunk egy nagy terembe. Volt, hogy templomba aludtam, a, nem tudom, sekrestjébe, vagy hol, ott a zé mögött. Szerintem nem undokok az emberek, hanem talán mindenki el van foglalva a saját dolgával. Meg ugye én nem beszéltem angolul, és nagyon még most is hadilában állok ezzel a dologgal, bár párszor már neki rudáltam magam, mert én németből középfokoztam még gimnáziumban. De hogy milyen érdekes az élet, hogy közben meg ott egy német katolikus pappal találkoztam, aki amikor teljesen rogyra vágott ott a 8. nap környékén, ő kihúzott ebből a gödörből, akaratán kívül, már nem akart ő nekem, meg én sem vagyok katolikus, tehát de valahogy németül, és elkezdett beszélni, 70 nem tudom hány éves volt, és le is tegeztem először, mert annyira magammal voltam elfoglalva, hogy reggel 8-kor, és akkor, de hogy mi a baj, hogy látja, hogy ízés, mondom, adjuk már ezt. még itt egy hülye is itt, és egyszer csak fölfogtam, hogy ő egy pap, uh-huh. és mondtam, hogy hát ne haragudjon, hogy letagasztam meg, de hogy semmi baj, de hogy mi a baját, mondom, ezt én 20 éve nem beszéltem németül, vagy legalábbis 10-10 valamennyi, én nem fogom ezt tudni most, még magyarul sem biztos, Dániel. És elmondtam németül neki valahogy mégis az egész életemet, és egész nap együtt mentünk, rengeteget röhögtünk, vicceket fordítottam le németre, uh-huh. és nagyokat kacagott rajta. Valószínűleg tartom, már nem él az öreg, uh-huh. meg akkor is már 80 felé volt, de remélem, hogy igen. De egy óriási élmény volt. Egy óriási élmény volt.
Ugye, hallgattam veled egy beszélgetést, ami a Covid alatt készült, és én nagyon sokat szoktam azon gondolkozni, hogy ahhoz képest, hogy akkor hogyan a feje tetejére állt, meg kicsit állítottuk a világunkat, és hogy majd mostantól egy picit minden így lesz, és hogyha nem engedjük, hogy visszamenjen olyanba, mint amilyen volt, és hogy ehhez képest hány százalékát tartjuk az ott felvett egyébként jó szokásoknak. A te életedben az a Nagy Sándor, aki elindul az El Camino-ra, és ahhoz képest, amikor ma ránézel magadról, mi az, van, amit még onnan hoztál el magaddal, és meg tudtál a mai napig tartani, vagy felül tudta írni a mindennapi mókuskerék?
Hát sok mindent igyekszem tartani abból, amit ott megéltem, vagy átéltem. Ugye ott rájöttem arra, hogy nagyon sokszor voltam gyáva az életemben, nagyon sokat hazudtam saját magamnak is, meg meggyőztem magam dolgokról. Talán azóta jobban kiállok saját magamért, meg tudok nemet mondani. Egy nagyszerű pszichológus ismerősöm mondta azt, hogy mikor az ember azt mondja, hogy nem tudok nemet mondani, hát dehogy nem, olyankor magadra mondasz nemet, amikor másnak nem tudsz. És talán ebben lettem egy sarkosabb egy picit, hát lehet, hogy önzőbb, ugye a külvilág szemre ez lehet, hogy önzőségnek tűnik. Kaptam már olyat is, hogy megváltoztam, meg nem tudom, és akkor mondtam, hogy hála Istennek, hogy megváltoztam, mert közben meg minden belőlünk indul ki, én azt gondolom. Tehát, hogyha én nem vagyok jól, nem vagyok jóban magammal, még mindig van sok minden persze, az ember, amikor gyáva, vagy saját magát megpróbálja átverni, vagy hogy de jó ez így tulajdonképpen, vagy az, vagy... Szóval azért van még mit, meg hova tanulnom, meg fejlődnöm, de azért sokat mentem előre, szerintem.
És most itt ülsz a Cupra márka nagyköveteként. Beszéljünk ilyen földhöz ragadt materiális dolgokról, mint az autó. Milyen autód van? Hogyan kerestek meg? Hogyan jött össze az egész együttműködés?
Ez
minden
úgy
érdekel.
Jött össze, hogy a Horváth Judit megkeresett engem.
Ő a Cuprának a marketing menedzsere?
Így van, pontosan. Hogy fölmondani kell hangreklámot a Cuprának. És mondtam, hogy természetesen. És talán már az első alkalommal, de lehet, hogy csak a másodiknál, erre nem emlékszem pontosan, egyszer csak a stúdióban ott volt az egész vezérkar, a Rozgonyi Ádám, és úgy, mondom, ennyire rosszul sikerülhetett az első, hogy itt mindenkinek itt kell lenni, hogy instruáljanak.
Olyan rossz, hogy hallani kell mindenkinek.
Igen. És akkor egyszer csak leültettek, hogy ők arra gondoltak, hogy mi lenne, hogyha én... És hát repestem az örömtől természetesen. Mindig is vágytam arra egyébként, hogy egy ilyen menő automárkának a nagykövete lehessek. És hát ez egy csodálatos autó, tehát...
Milyen autót vezetsz?
Egy Cupra Terramart vezetek, egy plug-in hibrid, ami mögöttünk
látható,
van.
Látható, igen, ennek a plug-in hibrid verzióját.
Ráadásul ugye tölthető 100 kilométert elmegy árammal, ami azt jelenti, hogy ha a városba közlekedek csak, akkor én nem költök üzemanyagra semmit, csak otthon bedugom a töltőre, és akkor...
Úgyhogy az előző adásunknak Kovács Ákos, a Moon márkaigazgatója volt a vendég, egy Moonos fali töltő.
Egy Moonos fali töltő, igen, amit szintén a Juditék, az Ádámék intéztek nekem. Hát én nagyon hálás vagyok, és remélem, hogy ez egy nagyon hosszú távú együttműködés lesz, mert azért nagyon sokat megyek vidékre, szóval most Pápán voltam, előtte Záhonyba léptem föl, stb.
Ilyen személyes brandinggel van ellátva az autó, amikor nem tudom, mostani is, de láttam az előző, ezt hogy bírod?
Vagy így, hát figyelj, én nem vagyok ez a típus, tehát én nagyon...
Ezt nem te kérted?
Ezt nem én kértem, igen, ezt ők kérték, de és akkor volt több változat, hogy akkor az oldalán nagybetű, meg a aláírás kisbetű elől-hátul, és akkor mondtam, hogy akkor ami a legkisebb, azt boldog vagyok, meg biztonságos, meg követési távolság, meg...
Mi a kedvenc asszisztensed?
Az adaptív tempomatot, uh-huh. azt nagyon szeretem, és városban is használom. egyébként. Nagyon részleteiben nem is tudom, mert biztos ez az ABS, meg kipörgésgátló, meg nem tudom, ezeket úgy nem is tudom, hogy ez most mi vagy hogy. De nagyon szeretem azt, hogy van ez a hold gomb rajta.
Az autohold.
Igen, hogyha nem kell állandóan nyomni a féket, hogyha megállsz a pirosnál, hanem megnyomod, és akkor megáll, és újraindul, hogyha úgy van, városban is használom az adaptív tempomatot, mert nagyon sokszor, amikor elindulsz, megállsz, akkor nagyon veszélyes tud lenni, hogy éppen lefele néztél, amikor nem kellett volna. Autópályán is nagyon érdekes ez a hanggenerátor benne, amitől olyan, mintha egy ilyen, nem is tudom, versenyautóval közlekednél. És én megmondtam a Juditéknek, hogy mondom, hát igen, csak mondom, amikor ugye arra állítod, akkor ez a fogyasztás. És mondták, hogy ez nem lehet, mert ez csak a hanggenerátor, tehát ugye a fogyasztásra semmi köze nincs.
Igen, bár ugyan, hogyha átváltod, ugye van az alapfokozat, van a sportfokozat, igen, és a Cupra fokozat, a sportba azért máshol vált el, tehát szerintem azért a sportba
biztos. Tehát az
hát a Cupra igazából ilyen, meg a sport plusz hang, amennyire én tapasztalom. Nekem is egy Cuprám van egyébként, tehát hogy biztos, hogy szerintem sportban többet kell fogyasztani, mint normálisan, de akkor meg azért ezt is meg tudod támogatni szerintem, hogy amikor fel van töltve, de átváltott hibridra, hogy élményautózni. Hát úgy megy, mint egy bolond.
Igen. Nagyon szeretem, megmondom, nagyon kényelmes Sennheiser hangszórók vannak benne, ami szintén nekem baromi fontos.
Miket hallgatsz autóban, milyen zenéket?
Hú, podcastokat szoktam hallgatni, mostanában ilyen buddhista zenéket hallgatok, igen. A Szabó Simonnál láttam egyszer azt, hogy mentünk együtt fellépni valahova, és ilyen zenéket hallgatott, és mondtam, hogy de nem alszol el tőle? És mondta, hogy nem, egyáltalán, hogy megnyugszom, és így kipróbáltam, és tényleg ugye megy a rádió, valami mindig megy. És úgy érzed, hogy feszült vagy, tudod, és hogy mitől vagyok feszült? Igen, mert valami üvölt, valami zene mindig van, és nem, és ez a bum, és ettől meg úgy kisimul, és nem alszol el tőle, de mégis ad egy nyugalmat. Tehát, hogy így, ha fellépni vagy előadásra megyek vidékre, általában mindig saját autóval megyek, mert én nem bírom ezt a visznek, ülök hátul, hogy vezet, jól vezet, nem vezet jól, tehát ezt nem buszba megint nem ülök be szívesen, mert a 2 órás utat azt 4 óra alatt tesszük meg, nekem erre nincs se időm, se türelmem, sem. Meg úgy azt érzem, hogy úgy elmegy a... És mindig az volt, így buszos izéknél, hogy tudod, akkor lehet aludni, de mindig végig dumáljuk, tehát hogy még fáradtabb leszek, mint amikor egyedül ülök a kocsiba is. De van, hogy én viszek kollégákat, ugye Kecskemétre is lejárok, az 1 óra mondjuk, de mondjuk arra pont jó, mikor jövök vissza, hogy akkor így ki, egy pár telefon még elintézek, tehát én szeretek egyedül vezetni egyébként.
Fontos, hogy az ember nagyon sok mindenben öntudatlanul is az ingert keresi. Ugye múltkor láttam egy videót arról, hogy nagyjából mire elindulsz otthonról, addigra annyi döntést hoztál meg, mint mondjuk 100 éve egy nap alatt. Tehát, hogy ez a mit hallgassak, mit nyomjak meg a telefonomon, mit vegyek föl, nem tudom mit, tehát, hogy olyan szintű ilyen, ezért érezzük magat nagyon sokszor fáradtak meg stresszesnek, mert ezzel olyan életet élünk, hogy reggel 10-ig meghozzuk a dédapáinknak az egész napos döntési mennyiségét. Szóba hoztad Szabó Simont, akivel nem olyan régen a Cupra garázsban jártatok a Károly körúton. Na ott mit kerestetek?
Ott egy Janikowski felolvasó estet tartottunk, ezt a Tolár Móni szervezésében csináltuk, és alapvetően, hogyha megyek, akkor én most már a Simonnal szoktam menni, és nagyon-nagyon megkedveltük egymást, szerintem ezt mondhatom az ő nevébe is, és nagyon szeretünk együtt fellépni, és hát ő is, hát ott is ki volt állítva egy autó, és hát odáig volt a Simon, és érte meg vissza, úgyhogy hát neki nagy autója van, neki 2-szer akkorája van szerintem, mint a Cupra, mert hát ő egy hatalmas nagy ember, úgyhogy, és ez is jól sikerült, én azt gondolom, hogy szeretik. Ott volt egy nagyon vicces momentum, hogy ott volt a spanyol nagykövet, nem tudom ki, Spanyolországból ott volt az autónak egy nagyon fontos embere, és tőlünk 3 vagy 4 méterre ült le a tolmáccsal. És elkezdtük a felolvasást, és a következőt hallottam. És jó oldalra néztem, de semmi, csak folytatták, és nekünk onnan úgy tűnt a fények meg minden miatt, hogy ők így jól érzik magukat. Igen. És folytattam, és csak megálltam, és azt mondtam, jó, hát akkor megvárjuk, amíg a hölgy és az úr befejezik a történetet. És mondták, hogy hát ő a spanyol nagykövet, és ja, hogy tessék csak beszél. Szóval az nagyon vicces volt.
Jó, hogy nem durrantottál egy kis El Caminón tanult káromkodást.
Igen. Az, de így végül is vicces lett, de ott komolyan fel voltam áborodva, hogy mit képzelnek, hogy így 2 méterre tőlünk elkezdenek beszélgetni. De jó, jó, jó este volt az is.
Remélem, ti nem háborodtok fel nagyon, hogy véget ér a beszélgetésünk Nagy Sándorral, a színművésszel, a Kúpra, Márka nagykövetével. Megtaláljátok a Vásznakon a Legénybúcsúban, illetve a Játékszínben, illetve Kecskeméten, illetve az Orfeumban, igazából eltéveszteni nehéz a Mi kis falunk új epizódjaiban, illetve egy Terra már volánja mögött. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk. Ha tetszett az adás, iratkozzatok fel ránk YouTube-on, vagy bárhol, ahol a podcastjeiteket hallgatjátok. Az észrevételeket pedig a neppermentesövezetkukac@gmail.com címre várjuk. Hamarosan jelentkezünk egy következő epizóddal. Sziasztok!
Ez volt a Neppermentes Övezet, a Dustwelt Autó podcastje. Legközelebb is segítünk megtalálni a kiutat a használt autó vásárlás útvesztőjéből. Hallgassatok minket majd akkor is. Addig pedig kövessétek a Dustwelt Autó Magyarország Facebook oldalát további érdekességekért és megbízható modellekért.